Kellett hívnom, mondtam, hogy akkor jó, megyek, gyanítom, ami miatt, és én így nézek ki. Mondták, nem, mert tudják, hogy hogy nézek ki. Mondom, én kérdeztem, hogy akkor ön hogy ismerem meg? Mondta, hogy fekete, hosszú kabátban lesz, és akkor megmondta, hogy a belügyminisztérium melletti kávézót, és ott a sarkon fog engem várni.
Ez itt a Selfie, a Szabad Európa Podcast műsora. Köszöntöm a stúdióban Szabó Györgyöt, a Trafo alapítóját, később vezetőjét és sok minden más funkcióban dolgozó munkatársát. Köszönjük, Gyuri, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.
Hogyan vezetett az utad a közgazdászi diplomával egy előadó művészeti kortárs, előadó művészeti intézmény élére, illetve ennek az alapítása hogyan kezdődött, hogyan történt?
Hát igazából ott onnét indult, hogy az instruktorom elhívott a Közgazdasági Egyetemen egy előadásra, M. Kecskés Andrásnak egy kiállítás képeit láttam, totális katarzis, és azt akartam, hogy ezt lássák mások is, és voltak az egyetemi napok, oda meghívattam, de semmit nem csinálta az akkori, nem tudom, KISZ, mit tudom, micsoda, és akkor én gyorsan leszerveztem ezt a dolgot, és amikor elkezdődött az előadás, akkor kb. Látta 80 ember, mire vége volt, 400 ember volt, és annak a tapsa döntötte el a sorsomat, mert egyszerűen hátborzongató érzés volt, és utána ott ragadtam, és önkéntesként dolgoztam, fesztiválok, és így tovább, Cseh Tamás, hát a szokásos ekkori történet, de jött az új hullám, ami aztán elején én tartózkodtam, magával vitt, és a sikerek, meg a kreativitás, izgalom volt, és ezt én akartam folytatni.
Mi volt ez az új hullám, bocsáss meg, hogy
az új hullám, magam, az új hullám, mint művészeti nagy, mondjam, újítások kora, mert azért azt kell mondani, hogy én ilyen olyan környezetből jöttem, ahol a művészetnek egyébként az emberek életében nem nagyon volt jelen, és akkor a közgázon ott kaptam ilyen kulturális sokkot, máshogy meg a Berente Iván tanított, és ő mondta, hogy az innováció, és hogy az innovációnak nincs nagy terem a gazdaságban, és én ezt nem értettem, és ugyanakkor elkezdtem ezt tapasztalni a kultúrában, nem volt hova járni. És akkor ezért mondtam, hogy én akkor próbálok itt valamit csinálni. Ez nagyon ment a közgázon, ott utána jött a Petőfi csarnok, amit megnyitottak 1985-ben, ott csináltam előtté Plánum 84 fesztivált, az Almási téren, kortárs zene, és itt tovább, és a Nádor Kati, Lel László páros azt mondta, hogy gyere oda, és ott igazából egy nagyon érdekes dolgot tapasztaltam, ott azt mondták abban az időben, hogy ez az új hullámos egyetemi kultúra, ennek ott a helye, nem kell bejönni. És akkor én azt mondtam, hogy nem tudok más csinálni, mert én ezt szeretem, és behoztam, lett közönsége.
Ez a Petőfi csarnok volt.
Igen, a Petőfi csarnok, és akkor kerestem annak a lehetőséget, hogy minél jobb háttere legyen ennek a dolognak, elkezdtem keresni épületeket, nagyon sokan kerestünk a 90-es évek legelején, a főváros meg azt mondta, hogy a Fiatal Műszer Klubja, mint intézmény, fontos, meg kell újítani, de az az épület nem oké.
Ez az Andrássy úti.
Az Andrássy úti, igen. És akkor franciák megszállták pont abban az időben ezt az épületet, és miután ők csináltak egy fesztivált.
A Trafót.
A Trafó, a Lilium utcát, akkor igen. Akkor még senki sem tudta, hogy Trafó, mert senki nem tudta a történetét ennek az épületnek. És akkor én is oda bementem, amikor beléptem éppen a Török Ádám próbáltott, emberek feküdtek, tele volt szarva az épület, és lényegében ezt az épületet hosszú időn lobbizás, meg minden után sikerült ugye megvetetni, aztán felújítani, vagy pozícióba helyezni, és a megnyitó 98-ban volt.
És milyen, említetted, hogy franciák megszállták, nyilván átvitt értelemben értetted, de hogy ez mit jelentett, vagy kik voltak ők, akik?
Hát ezek a Friss központból jöttek, most sajnos nem teszem a nevük, egy ilyen komplett csapat volt.
Egy művészeti produkció?
Igen, az a Friss, ez ott egy ilyen, ott szintén egy gyári, egy gyárkomplexumban dolgoztak, tehát még most is egyébként működik ez a hely, és onnét jöttek el, és ilyen, hát ilyen hogy mondjam, nem punkok voltak, hanem ilyen, vagy mondjam, ilyen avantgárd, industriális kultúrában nagyon mennek, és ez egy nagyon érdekes világ volt. Egyébként is itt voltak 2-3 hetet, pontosan nem tudom, hogy mennyit, és csináltak egy fesztivált, bevonták a helyi embereket, és így tovább, és lényegében egy ilyen erjedést tudott segíteni, és az akkori 9. kerületi polgármester meg ezt támogatta, Gegesi Ferenc, mert ő meg akart egy jobb 9. kerületet, tehát egy fejlesztést akart, és tudta, hogy a művészetet kell ebben, ha lehet, felhasználni, segíteni.
És akkor így lett, hogy ők használták ezt az akkor elmentek, nagyon romos állapotban lévő épületet, igen. És akkor ők elmentek, és akkor ti lecsaptatok rá.
Igen, akkor ez egy privát kézben volt, még emlékszem, a Metra Kft. Megvette, és aztán én velük találkoztam, és amikor az expót lefújták, akkor maradt pénze a fővárosnak, és emlékszem, hogy Szolnoki Vera egyszerűen telefonált, hogy figyelj Gyuri, én már nagyon akarom ezt, és megy a húzavonna, és itt megvesszük az épületet. És akkor egyik napra másnap megvette, az FMK, a Klöcsődiek nem akarták átvenni, mert ők nem akartak ebbe az irányba elindulni, és akkor a Petőfi csarnok kezelésébe került. Uh-huh. Én létrehoztam már korábban a műhely alapítványt, és a műhely alapítvánnyal kezdtük el működtetni romosan az épületet, és 6 év kellett, mi be lehetett bizonyítani, egyrészt a Petőfi csarnokos projektjeim alapján, illetve a műhely alapítványba, hát most ez hihetetlen, de akkoriban több 100 milliót szedtem össze.
Ezt akartam mondani,
és ezeket beinvestáltuk, mindent beinvestáltunk a művészekbe, és az irodát is a Múlszínházban béreltük, éppen azért, hogy ezzel is támogassuk. Tehát én igazából egy ilyen, én fejlesztésebe gondolkoztam minden, hiszen Berend Évén azt mondta, hogy innováció nagyon fontos.
Tehát a közgazdászi háttered, tudásod segítségre...
Mentalitás.
Szolgált, vagy mentalitás,
igen. Inkább mentalitás, igen. Mert én a közlekedési szakon végeztem, de az sem volt az enyém, és onnét aztán átmentem a Tímár professzorhoz, és igazából munkaerőközvetítés sem foglalkoztam, és abból írtam egy tanulmányt.
De mégis lehet ebben a szemléletben valami, hogy ezt elsajátíthattad, hiszen mielőtt beszélgettünk, most átküldtél egy 2 részes tanulmányt, aminek tulajdonképpen az alternatív kultúra történetéről a rendszerváltás óta Magyarországon, és hogy ebben nagyon jól érződik ez a nagyon gyakorlati szemlélet, és nagyon praktikus pontokba összeszedett tanulmány ez arról, hogy tulajdonképpen mi történt, hogyan értünk el mostanáig, de hát beszéljünk is erről, ismertessük meg a hallgatókkal, a nézőinkkel, hogy mi volt. Tehát elindult a trafó, hatalmas költség volt szükséges ennek felújításához. Azt hogyan teremtettétek utána meg ez magán, vagy pályázati, vagy óriási az épület, tehát különlegesen nagy maga az épület. Ez hogyan sikerült?
Hát igazából az épületet 60 millióért vette meg a főváros, erre konkrétan emlékszem, mert eredetileg 40 volt, de amikor oda kerültek az asztalhoz, az hirtelen 60 millió lett, mindegy, megvette a főváros. Hát ez mindenki érzi a piacot, és így tovább. De ezzel gyakorlatilag az épületet megmentettük, mert szólt a tulajdonos, hogy figyelj, izraeli befektetők akarják lebontani, és ő szerette az épületet. Szólt, lényeg, hogy meg lehet. És akartak a beruházás, ha jól gyanítom, több 100 millió volt egyébként, egy nagyon kicsi pénz volt, tehát 400-450 millió lehetett. Snell Judit, Gaskó Mátyás az építész volt, akiket én kerestem meg, tehát kikerültem a hivatalos procedúrát, olyan embert kerestem, akik értik ezt a világot, amit a művészvilágot, a Judit az maga is táncolt. És akkor ő értett, és mindig visszakérdezett, és itt van, egyébként az építész területen sokszor nem így van, ez egy nagy baj, tehát nincs az erős kooperáció. És mindig mindent úgy terveztek, hogy a legminimálisabb anyagból minél inkább megmaradjon az épületnek az a jellege, és organikussá tették, hogy azokat, amiket csinálunk, az ott benne természetesen tudjon működni. Ez volt a nagy erénye. Nagyon nehéz feladat volt, csak ami a legnehezebb, nagyon érdekes volt, a lépcsőház kialakítása benne, illetve a tribűn. Ez tűzrendészeti feladatok, menekülés, és itt iszonyú nehéz.
A tribűn hátul fent.
Igen, ami a nézőtér. A nézőtér. Tehát ezek voltak, és gyakorlatilag ehhez a pénz úgy jött össze, hogy el lett adva aztán az FMK épülete, és a másik részét meg hozzátette a főváros. Tehát ezeket magán pénzből nem lehetett. Én, ami mindenféle egyéb forrásból tudtam szerezni, az mind a műhely alapítványba ment, és azt a pénzt viszont mi csak a művészekbe toltuk bele, illetve egy olyan technológiába, ami ma is ott van a trafóba, a színház technológia, ami a Petőfi csarnokban dolgozott.
Itt a világításra gondoljunk.
A hangkivételével. Volt egy minimális hang, és amikor eljutottunk az építkezéshez, akkor ezt a rengeteg dolgot, amit irányítottam, azt egyszer csak így összeraktuk. És igazából emlékszem, hogy a fővárosnak a műszaki osztályán, azt hiszem, úgy kell hívni, ott mindenki azt mondta, hát ez a Demszki, ez valami őrültet, karolt föl, vagy mit tudom, micsoda. És aztán, mert hogy olyan szenikai kérdések, tehát nagyon leegyszerűsítettünk mindent az építkezés folyamán, és aztán egy év vagy két év, amikor látták, hogy minden hogy megy, akkor mondták, hogy gratulálunk, és revidiáljuk az álláspontunkat. De a pénzek az állami források, és az indulásnál volt a kérdés az, hogy honnét lesz erre pénz. És akkor a hollandoknál szerzett tapasztalatokat felhasználva, meg az ő logikájukat, azt mondtam, hogy maga a működés az egy szolgáltatás. Tehát azt jelenti, hogy ez elsősorban egy budapesti tény, viszont akik fölépnek benne, az a nem csak budapesti, vidék és a világ. Az meg egy nemzeti ügy, és akkor sikerült, azt hiszem 30 milliót körülbelül, nagyon kicsi pénz volt a minisztériumtól, és tehát így gyakorlatilag az akkori Fidesz kormány és a városvezetés, ami SZDSZ, egy kooperáció volt.
Akkor ez egy nagyszerű dolog, és azóta sem volt erre példa valószínűleg. Mi volt a legnehezebb számodra ebben a sok évtizedes történetben, amit ott töltöttél?
Hát igazából a legnehezebb dolog az, hogy az embernek van egy, éppen tegnap mondtam, meg meséltem el, már tegnap ott a búcsúztatom, hogy a művészi álom, az mindig egy nagyszerű dolog, de hogy az hogyan tudod fenntartani. És akkor a hollandokkal, amikor így a Peter Schreiberrel sokat beszélgettünk, akkor fogalmazódott meg a beszélgetés olyan, hogy az üzleti terv itt is nagyon fontos, de az üzleti terv nem egyéb, mint a fenntarthatóságba csomagolt álom. És én közgázt végeztem, ugye, 91-ben mondták, hogy csináljuk egy üzleti tervet, noha én közgázt végeztem, azt se tudtam, hogy mi az. És egy éven, vagy másfél éven keresztül tanástalanul irogattam, és mindig visszadobták a hollandok, hogy ez nem jó. És akkor értettem meg, hogy a fenntarthatóság arra kell helyezni a dolgot. És mindvégig az a kérdés, hogy itt sok olyan ember bemutatsz, akit nem ismernek, és mégis hogy tud mögé tenni tömeget, közönséget, finanszírozás, ez mindig változott.
A hollandok kik voltak? Dolgoztál Hollandiában?
Inkább az volt, hogy a hollandok jöttek ide még 85-be.
Egy művészeti csoport?
Nem. A minisztérium fölvette a Peter Schreibert, aki korábban kisebb projekteket csinált, hogy akart csinálni egy Hollandia Magyarországon, majd aztán egy Magyarország-Hollandia együttműködést, és akkor, de nem segítettek neki egyáltalán a minisztériumban.
Mármint az itteni minisztériumban.
Igen, akkoriban. Nem tudom, azt láttam, csak ez véletlen volt, hogy ott kóvájgott a Petőfi csarnok szabadtéri színpadán, egy jól öltözött ember, és akkor ő vagy én, szóval megszólítottuk egymást, azt mondta, hát lehet, hogy kapott segítséget abban a minisztériumtól, ami ő nem akart. Ő azt akarta, hogy ami a fiatalokat ér, és ki volt, tehát ő tudta, hogy Petőfi csarnok ifjúsági központ voltunk, szabadidőközpont voltuk. Szerintem így boklászott oda el, és mondtam, hogy figyelj, mire van szüksége? És mondta, hogy hát telefonszámokra, meg kapcsolatokra. De mondom, akkor leülünk, és én megadtam neki. Uh-huh. És Isten igazából itt elkezdődött egy együttműködés a következő év, amikor után ez megtörtént, ez a holland dolog, itt Magyarországon, akkor ők csináltak, tehát viszonozni kellett. Nem tudom, hogy akkor talán a Török András volt ebbe a dologba a benti vezér, és akkor én meg a Melkvekbe kivittem ezt a kultúrát, mert az Európa kiadó, Csigabiga, Angelus, BBS, Király Tamás is. Szóval akkor lett egy ilyen export, és ez a kapcsolat, ez megerősödött, még később visszajöttek is a Mátra Fanna kerestek, 3 éves támogatást ajánlottak magyar művészi projekteknek. Találkoztam Budapesten akkor Péterrel, mert ő kereste erre. Mondta, hogy velem nem akar dolgozni, mert mi már megcsináltuk, amit kellett. Körbe ment a városba, 91, tehát ez már a rendszerváltás után volt, és azt mondta, hogy itt minden rendben van, úgy látja. Mondom, igen. És akkor elmondtam, hogy én keresek lehetőséget egy ilyen műhelyházszerű, tehát én nem színházat akartam, ahol a műhelyeket akartam, és azt mondta, na jó van, figyelj, az igazság, hogy nekem ez nagyon kell. És így indult el az egész dolog, a Trafó projekt is, a műjelapítvány is, az az ingatlan nagyon lassan ment, és ez itt végül, és akkor Hollandiában a szakmában is hívják a Trafót, hogy a Holland Ház.
És ugye említetted, hogy tegnap volt a búcsúztatód, te és a kollégád Barda Beáta búcsúztatója, és már napokkal ezelőtt tele volt foglalva, nem volt hely erre a rendezvényre, talán ez jól mutatja, hogy micsoda népszerűséget szerzett a segítségetekkel a Trafó. Milyen volt ez a tegnapi rendezvény?
Hát jó volt, megható, őszintén szóval, szóval jót visszaemlékezni. Két részből állt az este, egy a múlt, tehát az a generáció volt a színpadon, akik fölléphettek, vagy valamikor fölléptek, és persze ebben is volt már generációs keveredés, és hát volt köszönet, és így tovább. Nagyon jó érzés volt, és nagyon megható, és akkor a második rész pedig, hogy a Trafó jövőjéről szólt, és aztán végig volt egy ilyen buli. Tehát kimondtan jó volt, eljött a Karácsony Gergő, mert ugye ő azébként nem csak néző volt, hanem volt egy ide, amikor interpellált a Trafó miatt is a parlamentbe, illetve hát most ugye a fenntartását szabatolja. Tehát volt oka, és nagyon jó hangulat volt.
Szóval akkor lesz, vagy van jövője, lesz jövője a Trafónak. Te mit fogsz csinálni ezután?
Hát most gyakorlatilag egyéni vállalkozót, tehát nyitott vagyok egyébként, de azért annyit nem akarok melózni, mint amennyit kellett, tehát azért vissza akarom fogni. Én két dolgot szeretnék, az egyik, hogy a független vagy alternatív kultúrának az állami finanszírozás ki van nyírva. Ez egész egyértelmű, ez egy politikai tett, és gyakorlatilag aki lehet, kimenekült a rendszerből. Mivel kicsit a gyerekemnek is tekintem ezt a világot, vagy gyermekemnek tekintem ezt a világot, egy picikét, mert azért sok mások is dolgoztak ezen, ezt a finanszírozást szeretném újra értelmezni egy ilyen fórum sorozaton keresztül, és egy munkacsoportnak a feltásával, és letenni egy csomagot, mert úgy érzem, hogy itt van a 2026-ban meg lesz egy politikai váltás, és amikor ez a politikai váltás lesz, akkor ott kell lenni egy alapcsomagnak, hogy miképpen kell ezt a területet értelmezni, mi a feladata, és hogy ezt finanszírozni kell, és milyen elveket kéne ennek az újjáépítésnek tartalmaznia. Tehát ez nagyon fontosnak tartom.
Gondolom,
és a másik téma meg az, hogy igazából az érdekel, én megint egy ilyen szűz területet véletlenül tévedtem, pont az írásom kapcsán, hogy a kultúrpolitika és az innováció. Tehát, hogy ezt szeretném kicsit tanulmányozni, írni arról, amiről nem szoktak írni, mert mindenki csak a művészről beszél, de a hátteréről, ennek az ökonomiájáról, ennek a működtetéséről nincsenek írások, nemzetközi szinten már vannak, igencsak, nincs erről gondolkodás egyáltalán, és szeretném ezt a fehér foltot fölvezetni, hogy foglalkozzunk kultúra-gazdaságtannal ezen a téren is.
Annál is inkább szükség van erre, mert a két korábban említett tanulmányodból is kiderül, hogy tulajdonképpen ilyen véletlenszerűen történtek az események, a kisebb-nagyobb krízisek, ugye Covid, gazdasági válság, a rendszerváltás utáni, az alacsony költségű projekteknek köszönhetően szabadabb érából. Viszont egy dologról nem beszéltünk még, ugye a kultúrpolitikát említesz, hogy politikai nyomás mennyire nehezedett rátok az elmúlt évtizedekben, míg a trafót működtétek, hiszen a stúdióban történő beszélgetés előtt beszélgettünk párszor, és azért ijesztő, megdöbbentő dolgokat is mondtál. Mi ebből, amit felidéznél most, hogy tanulságos volt, vagy meglepő, amikor úgy érezted, hogy politikai aktorok beavatkoztak volna a művészeti és a menedzsment munkába?
Hát az is, hogyha visszatekintek a 40 évre, mert ez mind végig jelen volt. Tehát, hogy a politika mindig próbálta uralni, kontrollálni a dolgot. Hát már a 80-as években ez megjelent, szintén szóval. Mi persze belesodrottunk, mert mi nagyon, nagyon új dolgokat kerestünk. Például akkor volt a Befőt, volt ez a amiben a Jobbágy Gyula vezetésével biztos már
nekem,
foglalkoztatok vele,
igen,
nem?
Igen, még nem foglalkoztam.
Ez a Budapesti Egyetemek Főiskola valami találkozója volt,
igen.
Amivel érdemes lenne foglalkozni, aminek a végén Jobbágy Gyulának el kellett hagyni az országot, tehát ki lett kényszerülteni a pozíciójából. Ott már például próbálták ezeket, tehát a KISZ mellett, tehát a lengyel események kapcsán fölmerült akkor az egyetemi ifjúságban, hogy ne csak egy KISZ lengyel, legyen valami alternatíva. Uh-huh. És akkor volt egy tanácskozás az ELTE-n, és volt a közgázon. Uh-huh. Mozgósítva lett végül a belügyminisztérium, és nagy balhé volt, a Szabad Európa Rádióban több részben leadták a konferenciát, vagy hát ezt a vita estet, ahol ütötték, verték a padokat az első két sorban, szóval érdemes még az archívba is akkor körbenézni. És gyakorlatilag ott már kontrolláltak bennünket, engem érti is, ilyen névtelen levéllel a belügyminisztérium megszólított. Találkoztam velük a...
Hogyan szólított meg, bocsánat?
Például az akkorabban úgy történt, hogy egy levél volt a nevemre, de nem volt feladó, csak egy irányító szám volt.
Postaládádban?
Nem a postaládában, a közbenési titkárságban. Tehát gyakorlatilag úgy lett elküldve, hogy ott a szervezők, mi oda tartoztunk, az is titkárság, a klubosok, mert mi szerveztük.
Ez a közgáz egyetemi klub.
Igen, a közgáz, bocsánat, igen, igen. És akkor nem volt feladó, elég furcsa volt, nekem volt írva, ott volt két csaj, arra emlékszem, mondtam, mi ez, és így tovább ki sem értem nyitni, mert azért már nagyon-nagyon feszültség volt. Csak megnéztük a irányító számot, mert volt egy ilyen füzet, vagy könyv, és láttam, hogy belügyminisztérium, akkor fölbontottam, és abban volt az, hogy akarnak velem találkozni.
És találkoztatok is.
Föl kellett hívnom, fölhívtam, igen, naivan egyébként, és akkor mondtam, hogy akkor jó, megyek, gyanítom, ami miatt, és én így nézek ki, mondták, nem, mert tudják, hogy hogy nézek ki. Mondom, én kérdeztem, hogy akkor ön hogy ismerem meg, és mondta, hogy... fekete, hosszú kabátban lesz, mit tudom, ilyen magas, mint ahogy a krimikben szokott lenni. És akkor megmondta, hogy nem is tudom, hogy hívták ott a belügyminisztérium melletti kávézót, és ott a sarkon fog engem várni. Tehát egy megfélemlítési cucc volt.
Ez hányban volt?
82-ben szerintem. És aztán ennek volt az eredménye, akkor csináltuk az Illésfilmet, és akkor például az Illésre ők attól féltek, hogy ezt felhasználja esetleg a közgázklub egy ilyen nagy demonstrációban, tehát ott mindvégig a forgatás alatt volt egy ilyen furcsa félelem, erről ugye kevés szó van, de erről a Jobbágy Gyula tudna fantasztikus dolgokat elmondani, és aztán amikor Petőfi csarnokban voltam, ott Fölléptettem a VH-t, aki le volt tiltva, Galántai, aki szintén nem nagyon szerették az ő vastalpjain, tehát a alkotásaindök, akkor azonnal jöttek és mondták, hogy ezt hogy képzelem. A Rajk László, tehát a Laci csinálta a jeleségnek a díszletét, azonnal jöttek, szemzőjék, azonnal jöttek, és idén volt egy csata.
Mit jelentett, hogy jöttek? Hogy jöttek?
Volt egy összekötő, igen. Egy összekötő figura, és telefonáltak, hogy most menni kell, és kérdezték, hogy mi az Istent, miért, és így tovább. Szóval semmi, ezért nem volt, csak egy ilyen raport volt.
Tehát kijött egy ember oda?
Nem, kellett találkozni, bombomba, vagy mi az Isten volt.
Ugyan megint a kávézóban?
Aha. Én kávézóban, igen, és akkor ott egy ember igazából. De akkor már esett szét a rendszer, uh-huh. Őszintén szóval.
És te egyedül mentél? Vagy
persze, egyedül, és akkor kellett, tehát nem kellett, hanem, szóval az ember attól félt, hogy ezt leállítják. Uh-huh. És akkor azt én próbáltam, uh-huh. Pújtani, sikerült. Végül aztán az volt, hogy mint a titkaink, Pintér Béla, ott zárult le, hál' Istennek ez a macera, be akartak szervezni. 3x3-osban, mert mondták, hogy nemzeti kapcsolatok, ami vannak, ez az, ott a békeszállóban, második emelet, egy lefüggönyezett szobába, kerekasztal, 3 pohár, viszki, vagy mi az Isten, nem tudták, hogy én csak tejet iszom, és tehát ennyire voltak napra készek, és ott egy órán keresztül gyúrtak, ott volt egy papír és egy toll.
Fenyegetősen gyúrtak?
Vagy? Próbáltak, de igazából én tudtam, hogy úgy fog kijönni, nem fogom aláírni. Hát egyik mondták, hogy az útlevelemet akkor megfogják. Akkoriban azt hiszem, hogy útlevél nem is volt nekünk, hanem mindig kérni kellett, mert nem tudom, hogy hogy volt. És a másik azzal fenyegettek, hogy van még 9 hónap, vagy nem tudom, hogy volt 6 hónap, vagy még a egyetem után.
Igen, ez a maradék, van, a
igen, a maradék, hogy akkor behívnak, és akkor elvesztem az állásomat, vagy mit tudom, micsoda. Uh-huh. Mondtam, hogy nem érdekel. Uh-huh. És akkor lényegében meg is szűnt a kapcsolat utána, aminek én nagyon örültem, de mondom, benne volt. Amikor meg elindult a pecsa, akkor azért más volt ez a dolog. Volt például az SZDSZ részéről, hogy volt olyan alkotó, aki nagyon szélsőségesen nyilatkozott, és mondták, hogy hát ne léptessen föl.
Szélsőjobbos?
Nem. Ilyen radikális megszólásai voltak. Végül föllépett egyébként, de így próbálták azt, hogy ők ott az volt, hogy a szélsőséget így lenyesni. Tehát, hogy volt egy ilyen, ahol valahol egyet értett az ember, de mégis az a szólásszabadság, és így tovább.
És akkor az SZDSZ-ből érkezett egy jelzés, hogy ne?
Például, igen, uh-huh. igen, hogy ez nem kívánatos, de én ezt nem próbáltam egy így. Aztán a másik volt, ami megfeküdtem, tehát, hogy ott engednem kellett, az első Fidesz kormány alatt befogadtuk a Pride, a fesztiválját, majd utána nyáron, nyár végén kapom egy telefont, hogy ez nagyon nem tetszett egy ilyen kiemelt ifjúsági intézmény esetében. Ez nem engedhető. Ha még egyszer megcsinálom, akkor azt a 30 milliós támogatást, ami program van, akkor azt megszüntetik, de akkor is megszüntetik, ha ez kikerül a sajtóba.
És akkor egy valaki telefonál a minisztériumból, egy osztályvezető?
Igen.
Nem a névre vagyok kíváncsi.
Ismerősöm, tehát ismertük egymást, tehát jó szándékkal tette, azt lehet mondani. És akkor hát így sajnos le kellett mondanom, mert elmentem a fővároshoz, és mondták, hogy nem segítenek ki.
Uh-huh. Tehát,
tehát gyakorlatilag mind a két
a
oldalon.
A programot lemondtátok?
Hát kénytelen volt, igen, szóval szégyeltem magam, és meg kellett tennem, hogy tehát a meleg közösség ilyen szempontból kárvalottja volt a dolognak, és akkor mondta a felesége, hogy most húzunk Finnországban, mert finn volt a felesége, és akkor az volt, hogy én azt mondtam, hogy hát ez a demokrácia gyermekbetegsége, ez majd el fog múlni.
Ez hányban volt?
Ez 2000 körül.
2000 körül. És néhány évvel, 12-ben azt hiszem, azt nem visszajöttetek?
12-ben, akkor... igen, akkor lett ugye a kormányváltás, és akkor kiadták ugye azt az ukázt a Fidesznél, hogy értelmiségváltás, ami azt jelenti, hogy akkor a színházigazgatókat le kell szedni.
Finnország után visszajöttetek.
Nem mentünk el.
Ja, végül nem
mondtam, hogy nem mondtam, ez gyermekbetegség.
Ja, hogy hát akkor itt is maradtatok, és akkor vezetted már
továbbra
a
trafót. Továbbra is, persze.
És akkor ebből botrány lett ugye annak idején, mikor téged úgymond elmozdítottak a trafó élére.
Az már később volt. 12, de igen, még ez a Pride balhé az később folytatódott. Egyrészt nekem ügyem volt a fővárosnál, és furcsa módon Schuster Lóránt, aki a mi épet képviselte, azt mondta, hogy ne foglalkozunk ezzel a dologgal. Tehát nagyon furcsa dolgok mentek a háttérbe. A MSZP is volt, hogy raportra hívott bizonyos dolgok. Tehát így voltak ilyen dolgok, a legkülönbözőbb dolgok, tehát nem mindig politikailag, hanem mindig valamilyen elvet képviseltek, és így tovább. De például itt a Pride-nál még az, hogy átvette a Sziget, és a Szigetnél ott egy bizottságot hoztak létre a parlamentbe, és hogy képzelik azt, hogy ezzel a dolggal így kacérkodnak, vagy nem tudom, hogy mondjam, mit filmet. Aztán 2012-ben meg az történt, hogy az igazgatókat szedték le. Ugye a legemlékezetesebb azért az új színház volt, ugye, ott nagy demonstrációk is
ugye
voltak.
2010-ben, bocsánat, csak a nézők, hallgatók, miért mondom, hogy 2010-ben került hatalomra akkor a Fidesz, és 12-re jutottak el oda, hogy ugye új kulturális vezetőket, igen.
Igen, és gyakorlatilag eljutottak a én hozzám is, tehát hogy a trafóhoz, nekem ugye lejárt a kinevezésem, egy évet hosszabbítottak, azt hallottam, hogy keresik azt, akinek kéne a trafó, és lényegében akkor az történt, hogy egy ilyen nagy szakmai vita volt, mert volt rá jelentkező, és nem nagyon hittek a szakma képviselői abban, hogy ezt a fajta színvonalat és a nemzetköziséget, tehát ezt a kapcsolatot fönn tudja tartani a trafó új vezetése, és lényegében volt egy nagyon komoly ellenállás, nemzetközi ellenállás is, hiszen nagyon sokan aláírtak ilyen tiltakozó leveleket, vagy támogató leveleket, Kerszmaker, Peter Brook, tehát tényleg a nagy nevek, akik tudták, hogy mit csinál a trafó, és a lényeg az, hogy végül is aki megnyerte a pályázatot, az Ivet volt, Bozsik Ivet, ő visszalépett, és aztán ennek a folyamányaképpen újra kiírták, akkor lett a Nagy Józsi a trafó vezetője, aki aztán x hónap után gyorsan visszahívott. És gyakorlatilag én ezt nem vertem dobra, de ismét kezelésbe vettem a dolgokat, és
tehát
2017-ig én, mit tudom, igazgatóhelyettes, vagy valami, tudom, úgy dolgoztam. 2017-ben aztán megint jött a telefon, hogy ne pályázzak, tehát ez a fővárostól, akár a Fidesztől, akkor maradhatunk együtt, ha valaki más találunk. Tehát, hogy gyakorlatilag ez mindig jelen volt, tehát ez csak van, volt, aki ezt sokkal keményebben, radikálisabban képviselte, aztán volt olyan, hogy arra sem hiszem, hogy az SZDSZ vonalak a vezetője, akkor nem, hogy hívták a SZDSZ vezetőjét? Kábet is volt, a vállalkozó.
Kóka, igen,
akkor csináltatott egy tanulmányt, kihozták, hogy a trafó a legpazarlóbb. Tehát mondom, politika minden szempontból volt egy...
Több irányból értek támadások.
Állandóan több irányból, és többfajta szakmai szempontból. Szakmai és politikai szempontból, de szerintem egy vezetőnek ezzel számolnia kell. Én ezt egy normális dolognak tartottam, az indokokat nem sokszor, nem nézték az eredményeinket furcsa módon, meg nem értették. Tehát a trafónak a legnagyobb problémája az egyébként, mint ahogy a Berendt is mondta az innováció, hogy, hogy van egyfajta gondolkodásmód, egy ilyen tradicionális gondolkodásmód, mondjuk úgy bizonyos értelemben konzervatív, és ebben valahogy az egypártrendszer alatt nagyon ebből a társadalomból, a gazdaságból kikopott az újdonság keresése, és hogy az nagyon fontos azért, hogy megújuljunk. Uh-huh. Ezt úgy tudnám fogalmazni, hogy a for-profit világban, a vállalati szektorban teljesen egyértelmű, hogy ha te a piacon akarsz maradni, akkor kell mindig új termék. A non-profit szektorban ezt mindenki tudja, de nem, nincs ez a vállalati gondolkodás, hogy, mint ahogy sajnos a magyar gazdaságban is ez a nagyon gyenge, hogy fejlesztened kell, helyet kell csinálnod a fejlesztésnek. Azért, mert igazából a szabad idő is egy kulturális piac. És ha azt akarod, hogy te rád figyeljenek, akkor ezek a fejlesztésekre oda kell figyelned, áldozod kell, helyet kell csinálnod. És ezt máig sem értik.
Köszönöm, hát remélem, hogy lesz időd arra, hogy a háttérben, meg az előtérben is erről beszélj szóban és írásban. Még egy utolsó kérdésem lenne, és aztán be is sajnos be kell zárnunk a beszélgetést, be kell fejeznünk a beszélgetést, hogy megsűrűsödtek-e a támadások ellenetek az elmúlt 2010 óta, mondható-e az, mert mondtad, hogy sok irányból érkeztek korábban is. Volt-e változás ebben, vagy nem, ez egy ilyen egyenletes tendencia volt?
Hát azt kell mondjam, hogy a stratégia most nagyon egyértelmű számomra, hogy mi, nem az intézmény az a fő célpont, hanem a tartalma. Uh-huh. És a tartalma az az alternatív független kultúra. Gyakorlatilag ennek mondjuk úgy, eléggé nyersen mondjuk a cenzúrázása, annak a természete megváltozott. Mi korábban, amikor a megéletés nem volt egy kihívás, tehát akkor a cenzúra az valóban egy arról szólt, hogy politikák leszóltak, mint hogy beszéltem is erről, hogy mit képzelek, és így tovább, és így tovább. Tehát akkor volt egy ilyen ez volt a lényeg a három T-nek.
Jere.
Most ez a három T helyet...
Tűrtiltott támogatott, hogy a fiatalabb
hallgatott. Igen, bocsánat, ezt elfelejtettem. Most meg az, hogy anyagilag, tehát nagyon fontos egy piacgazdaságban, ahol magasak a megéletési költségek, hogy a pályázat ezt a helyzetet megkönnyítse, és lényegében az történik, hogy azokat az alkotókat, akik valóban kritikailag állnak hozzá, vagy erős kritikával, azt nem szeretik, és akkor szép lassan a pályázati rendszerből kinyomják, hogy elkezdik magát a pályázati rendszert szűkíteni, mármint az anyagi keretét szűkíteni. Tehát gyakorlatilag nem az intézményen van elsősorban a nyomás, hanem a művészekkel. A helynek viszont, ahogy olvad a költségvetésre, egyre kevésbé tudja a művészeket kisegíteni. Tehát anyagi természetű ez a dolog, és bújtatott.
Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és igazából szívesen folytattam még a beszélgetést. Sok sikert a további karrieredben, és akkor elköszönünk a nézőktől és hallgatóktól. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcast műsora. Köszönjük szépen a figyelmet!